pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Szinte minden megváltozott körülöttünk, nagy átalakulás előtt áll az ipar és az energetika. Egyszerre kell kezelnünk a növekvő fogyasztást, a megugró energiárakat és csökkenteni a gazdaság káros anyag kibocsátását. Azt ígértük, hogy 2050-re 95%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, de közben szólt a háború. Mindenek vége? Aztán egykor konzervatív angol sportos márkanak számított, ma kínai tulajdonban újjászületett a Moritz Garage, vagyis az MG, amely hazánkban is megkezdte piachódító útját. A hagyományos hajtásúak és a hibridek mellett igazán izgalmas lesz az MG villanyautója. Végül. Sohasem volt marketingfogás, napjainkban pedig különösen fontos üzenet, ha egy autógyártó, márkaszervize gyári technológiájú javítást ígér. Vajon a robotizáció korában meddig biztosítható a gyári minőség egy szakszervizben? Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figyel szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Szinte minden megváltozott körülöttünk. A következő időszakban nagy átalakulás előtt áll az ipar és az energetika. Nem egyszerű a feladat. Mindent egyszerre kell megvalósítanunk, kezelni a növekvő fogyasztás igényeket, a megugró globális energiaárak miatt kialakult helyzetet. Közben csökkenteni a gazdaság károsanyag kibocsátását és összehangolni a gazdasági növekedés és a környezetvédelem szempontjait. Eközben az Európai Unió nem csak a kőolaj és a gázellátást akarja leválasztani Oroszországról, de kész bekapcsolni a szenes erőműveket az orosz-ukrán konfliktus miatt kieső energiapótlására. Ha hozzáveszünk a fegyveres konfliktus miatt akadozó elektromos autógyártást és a súlyos alapanyag és alkatrészhiányt, a helyzet komoly figyelmeztetés hazánknak. Magyarország az Európai Unió második legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitásával rendelkezik. Ráadásul az EU tagjaként vállaltuk, hogy 2050-re 95%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, ami 24 ezer milliárd forintba fog kerülni a mai becsések szerint. Vajon ennek az ígéretnek már vége? Miként fogja befolyásolni a dekarbonizációs terveinket, ha tovább folytatjuk az autógyártás lassulásával vagy összeomlásával fenyegető folyamat? A választ Kaderják Pétertől, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjétől várjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Olyan, mint egy szép álom, egy szép mese, olyan volt Magyarország helyzete az elmúlt másfél évben. Megvoltak a tervek, szépen körvonalazódott, hogy 2050-re sikerül gyakorlatilag majdnem teljes egészében az országot dekarbonizálni. Érkeztek a befektetők, hatalmas beruházások vannak folyamatban, gyárak, akkumulátorüzemek épülnek, az autógyárak egymásnak adják a kilincset, és egyszer csak összeomlott minden. Újra kell tervezni?
Én azt gondolom, hogy sok mindent újra kell tervezni, hiszen azt mondhatom, hogy 2021 közepéig valóban ugye azt megelőző néhány évet tekintve egy ilyen kegyelmi állapotban lehettünk volna, ha nem lett volna a COVID. Ugye a COVID-ot azért sikeresen túléltük ugye mindenféle szempontból, gazdasági szempontból is szerencsére, és az az időszakot azért nevezném kegyelminek, mert historikusan alacsony energiaárak jellemezték a 2021 közepe előtti megelőző néhány évet, nem is nagyon figyeltünk oda energiaár kérdésekre, és utána a járvány leküzdése, illetve az Európában fokozatosan kialakuló orosz-ukrán konfliktus okozta energia áremelkedés és most már energiapiaci krízis alapvetően változtatta meg a helyzetet, és erre konkrétan aztán a kirobban orosz-ukrán háború csak rátett egy lapáttal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a helyzet néhány korábbi irányt megerősít, és ezzel párhuzamosan kényszerít minket, azt gondolom, újra tervezésre. Ugye, amit megerősít a mostani helyzet, az, amiről ugye a klíma célok elérése kapcsán már beszéltünk nevezetesen, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés az okozza abban a tekintetben a kulcs problémát. A mostani orosz-ukrán háború egyik konklúziója, hogy vérmérséklettől és helyzettől függően, de azért az európai országok azt gondolom, hogy most úgy értékelik, hogy, hogy az a mértékű függés az orosz fosszilis energiahordozóktól, amelyekkel ma jellemezhető a helyzetünk, az nem tartható fent tovább. Tehát itt lépéseket kell tenni. Európa most egy, Európa többsége, ha úgy tetszik, egy nagyon gyors leválást szorgalmaz. A Magyarország, a magyar kormány egy fokozatosabb átmenet pártján áll, de azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ezen a helyzeten változtatni kell, az egyértelmű. És a fosszilis földgáz és olajfüggőségünkről való leválásnak az egyik kulcsa az, hogy hogyan tudunk előre mozdulni az energiahatékonyság területén, az energia megtakarítások területén, ez az első nagy kérdés, a másik pedig, hogy mivel tudjuk helyettesíteni a kieső orosz földgáz kőolajat, mennyiben tudjuk ezeket helyettesíteni alternatívákkal, ezek között lehetőleg klímabarát alternatívákkal, zöld energiával, és mennyiben kell rövid távon igenis visszafordulnunk a hagyományos energiahordozókhoz, a szén elhangzott. Lehet, hogy 2-3 évre, amíg a háború tart, félre kell tenni a bizonyos pontokon a klímavédelmi szempontokat és az energiaellátás biztonságot kell a középpontba helyeznünk.
A helyzet annál is súlyosabb, mert nem egyszerűen a felhasználói oldalnak van problémája az energiahiánnyal, mert ugye ez kezdett jelentkezni az elmúlt egy évben, most már sokkal súlyosabb, hiszen az energia előállítási oldalon is problémát jelent a orosz csővezetékekről való leválási terv, és ugye ezt talán mindenki tudja, hogy ezekből az alapanyagokból, tehát földgázból, kőolajból részben elektromos áram keletkezik, és amire szüksége van az iparnak, a gazdaságnak. És azután kell majd foglalkoznunk azzal, hogy az előállított áramot miképpen tudjuk okosan felhasználni, akkor jön majd az, amiről ugye a karbonizációs terv is rendelkezett. Tehát gyakorlatilag erőről kell gombolni a kabátot.
Hát igen, én azt gondolom, hogy itt talán érdemes külön választani a rövidtávú kérdést, tehát egészen konkrétan azt a kérdést, hogy a következő fűtési időszakban milyen potenciális kritikus helyzetekkel kell szembenézni, vagy ezekre felkészülni, hogyan érdemes. A másik kérdés pedig, hogy középtávon, néhány éves távlaton milyen lehetőségek adódnak arra, hogy csökkentsük általában a fosszilis energiahordozóktól, és ezen belül pedig különösen az orosz energiahordozóktól való függőségünket. Én a rövid távú kérdés, tehát a következő fűtési szezon, ami néhány hónapra van tőlünk, ugye most kezd éppen meleg lenni, de hát ugye a télire való felkészülés az mindig már tavasszal, kora nyáron szokott kezdődni.
Hát meg kell tározni egyébként a gázt.
Be kell tárolni a gázt, így van. Tehát rövid távon én azt gondolom, hogy minden olyan alternatíva, ami segíthet abban, hogy a esetlegesen kieső orosz szállításokat pótoljuk, figyelembe kell venni. Tehát erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy nem orosz forrásból származó földgáz és kőolaj beszerzési lehetőséget biztosítson magának Magyarország, és minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy azok a erőművek például, amelyek képesek földgáz helyett olajjal működni, ott megfelelő olajtartalékok álljanak rendelkezésre. Azt gondolom, most nagyon kell örülni annak, hogy a mátrai erőmű, ami lignit alapon működik, az még üzemel.
Pedig be akartuk zárni.
Most azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell becsülni ezt a lehetőséget, és amíg ez a helyzet tart, és vissza nem zökkenünk valamiféle normális helyzetbe, addig a mátrai termelést maximális kapacitáson fenn kell tartani. Én azt gondolom, hogy háztartási szinten is át kell azt gondolni, hogy milyen tartalékokkal rendelkezünk, bármilyen esetleges válsághelyzete vonatkozóan. Tehát egy nagyon komoly felkészülés, azt gondolom, az, amire szükség van.
Hát a gázba elég nehéz lesz majd kiváltani a háztartásokban, hiszen volt idő még annak idején a szocializmusban, amikor az embereket afelé tolták, hogy a nagyon olcsó gázra álljanak át a fűtéssel. Hát azt hiszem, hogy fával nem tudunk tüzelni a gázkazánokban. De visszatérve itt az alaphelyzethez, gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy a kialakult helyzetben azok az elképzelések, azok a vállalások, amelyeket ugye például a magyar kormány is tett 2050-re vonatkozóan, hogy csökkentjük 95%-kal az üvegházhatású gázokat, a kibocsátást, gyakorlatilag ezt most föl kell függeszteni. Hiszen ha ennyire bizonytalan maga az energiaellátás a beszerzési oldalon is, az előállítás oldalon is, akkor nem tudjuk, hogy egyáltalán mit kell majd csökkentenünk, hiszen ha fával kell, vagy szénnel tüzelnünk szükséghelyzetben, akkor borul minden.
Igen, hát rövid távon még egyszer mondom, a legrövidebb távon minden eszköz azt gondolom, hogy fontos. Ami a fokozatos alkalmazkodást illeti, azért ott én azt gondolom, hogy, és még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy azok a megoldások, azok a zöldebb megoldások, amelyek a klímacélokat is szolgálják, segíthetnek a függetlenedésben is. Tehát, hogyha energiát takarítunk meg azáltal, hogy otthon spórolunk, vagy megújuló energia megoldásokba fektetünk, napelemes rendszert szerelünk a házunk tetejére, tűzifát is beleértjük a megújuló energiaforrásokba, a tűzifa felhasználást is előmozdítjuk, akkor azt gondolom, hogy klíma szempontból is megfelelő irányba haladunk, illetve a fosszilis energiáktól való függetlenedés is elősegítjük. Tehát ezt az átállást felerősíti. Ugye most azt is azért el kell mondani, hogy európai szinten erre a jelenlegi krízis helyzetre az uniós válasz az ennek a bizonyos zöld átállásnak a felgyorsítása, tehát azok a dokumentumokat, amit az elmúlt egy-két hétben az Európai Unió publikált, az igazából azt mondja, hogy a mostani helyzetre a megoldás az az előre menekülés, tehát amit 2030-ra akartunk megcsinálni, azt még hamarabb kell megcsinálni.
Igen, 25-re, de eddig is bebizonyosodott, hogy az a terv, az az ütemezés nem biztos, hogy járható, amit kitűztek célul, hiszen már is energiaellátási problémákat okozott a zöld energia nagyarányú bevezetése, az atomerőművek leállítása, a szenesek leállítása, hiszen Németországban megháromszorozódott a villamos energia ára, szükséges beszerezniük atomerőművi energiát, áramot a franciáktól. Tehát gyakorlatilag ugye kiszámíthatatlan a széljárás, a napsugárzás is. Nem biztos, hogy ez az egyetlen megoldás lesz.
Igen, nem a zöld átállás okozta ezt a problémát. Tehát ezt nagyon világosan látni kell, hogy a jelenlegi európai energiapiaci válsághelyzet és ár probléma az a földgázpiacra vezethető vissza, és a földgázpiacon arra jelenségre, ami egyrészt globális, tehát a globális kereslet is megnőtt, de a döntő faktor Európában az a korábbinál jóval alacsonyabb orosz szállítás az európai gázpiacra, amit semmi más nem tud pótolni. Pontosabban egyetlen forrás pótol ma, és ezért nem álltunk még le, ha úgy tetszik ilyen szempontból. Ugye az a majdnem megfeleződő orosz gázmennyiség, ami az európai piacra érkezik ebben az évben, 2019-hez, tehát az utolsó béke évhez, ha úgy tetszik, viszonyítva, az 50%-os, tehát a fele érkezik az európai piacra, mint korábban. Ezt a kieső mennyiséget csak cseppfolyós földgáz szállításoknak a növelésével tudta Európa úgy kipótolni, hogy nagyjából ma annyi gáz érkezik Európába, amennyi a válság előtt. De azért ez egy óriási kínálati oldali sok, és mivel a gáz árazás határozza meg a villamosenergia árazást is, ezért ezek a problémák átgyűrűznek a villamosenergia szektorban, és a probléma 85%-át ez okozza, nem pedig a zöld átállás. Ez egy gázpiaci krízis.
Magyarországon nem okoz-e még nagyobb fejfájást, hogy miközben ez az egész krízis zajlik, és megoldást egyelőre csak keresik, és nincs megoldás, eközben épülnek egymás utánban a nagyon nagy akkumulátor kapacitású üzemek. Ugye itt van három gyár is, ami épülés alatt áll, a negyedik az gyakorlatilag már kész van, tehát olyan mennyiségű elektromos áram szükséglet fog Magyarországon jelentkezni a következő két évben, amit már eddig se tudtuk volna teljesen kielégíteni, pláne ugye Paks 2 nélkül. Mi lesz ezután?
Hát én nem látok ugye lassulást valóban ebben az újraiparosodási folyamatban, amit hát döntően pont a zöld átállás húz, azon belül az elektromobilitásnak a divatos térnyerése Európában, és a villamosenergia szektor átállása, ahol nagyon sok tárolókapacitás képesítésére van és lesz szükség. Ugye azt látjuk, hogy az új autó eladásokban Európában is ugye egyre nő a tisztán elektromos vagy a hibrid járműveknek az aránya töretlenül, miközben egyébként a teljes értékesítés visszaesik. A autógyártók, buszgyártók, most legutóbb a Mercedes-Benz jelentette be, hogy azt hiszem 2025-től vagy 30-tól ő már nem is fog belső égésű buszt gyártani, csak tisztán elektromos buszokat fog.
A magyar kormány pedig ugye tervezi, hogy két éven belül már csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni.
Így van, pontosan, tehát én azt látom, hogy ez a típusú iparosítás, illetve az akkumulátor iparnak a magyar térnyerése az a válság ellenére, a háború ellenére gőzerővel halad előre, mert hogy Európa, még egyszer mondom, az európai válasz jelenleg, ugye erre az egész válság keretében az, hogy előre menekülünk, tehát azt a zöld átállást, ami a fosszilisoktól való megszabadulást jelenti, ezen belül az orosz fosszilistól való megszabadulást, ez a mostani helyzet csak megerősíti, hogy mennyire túlhúzott, vagy mennyire irreális az, amit ma Európa kitűzött mondjuk rövid néhány éves távlatban, azon már lehet vitatkozni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan célszám, ami most a legutóbbi dokumentumban megjelent, például zöld hidrogén tekintetében, az ehhez kapcsolódó vízbontó kapacitások igénye tekintetében, a napenergia kapacitások beépítésének a felgyorsítása tekintetében, azok irreálisak, sok ponton megalapozatlan, nem fogjuk tudni megcsinálni őket, de az irány az valahol ez, és emellett próbálkozik azzal Európa, hogy egyébként mindent, ami kéznél van, lignit, szén, amerikai gáz, katari gáz, akármilyen gáz, amit össze lehet szedni a világban, és be lehet hozni Európába, az jelenjen meg, de ez még egyszer mondom, nem ássa alá, sőt, igazából felerősíti legalábbis szakpolitikai szinten ezt a zöld átállás dolgot, de a cégek szintjén is. Tehát azok a vállalkozások ma Magyarországon, akik energiaintenzívebbek, földgázt használnak, villamosenergiát használnak, azok ma 4-5-szörös, korábbiakhoz képest 4-5-szörös áramszámlát, gázszámlát kapnak kézhez, és rohannak azokért a lehetséges megoldásokért, hogy csökkentsék, vagy hogy szabaduljanak meg például a földgáz felhasználásuktól.
Magyarországnak nem jelenthet esetleg mentességet a dekarbonizációs ígéretek alól az, hogy az egyik legsérülékenyebb a gáz és az olajbeszerzés szempontjából, hiszen nekünk nincs tengerpartunk, csak csővezetéken érkezik ide minden. Ha ezt szeretnénk elzárni egyszer és mindenkor, akkor új csővezetékeket kell kiépíteni más irányból, és tudjuk nagyon jól, hogy csak az északi áramlat 12 milliárd euróba fájt az oroszoknak, amit egyébként nem is nyitottak meg a mai napig.
De abszolút, én azt gondolom, Magyarország abszolút sérülékeny. Az a magyar álláspont, hogy rövid távon katasztrofális lehet Magyarország számára a gáz és olaj csapok elzárás orosz irányból, az az állítás az teljesen megalapozott, de ez nem csökkenti annak a fontosságát és jelentőségét, hogy elinduljunk azon az úton, amikor ettől a függőségtől sokkal gyorsabban szabadulunk meg, ahogy korábban terveztük, én azt gondolom legalábbis. Tehát minden, ami energia megtakarítási lehetőség, minden, ami import helyett hazai energiaerőforrás felhasználás, jobb kihasználása, és minden, ami orosz helyett alternatív lehetőségek biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a feltárását, kihasználását, azt azonnal meg kell
kezdeni. Ha képszerűen fogalmazok, ami elhangzik, ezek szerint akkor gyorsítsuk a vonatunk sebességét, csak most a villanymozdony cseréljük le gőzmozdonyra?
Hát ha átmenetileg gőzmozdony kell ahhoz, hogy menjen a vonat, akkor igen.
Az elején föltett kérdésre gyakorlatilag a választ akkor eddig már megfogalmazta, hogyha néhány mondatban kellene összegezni, akkor mi a véleménye, ha így folytatódik tovább az autógyártás összeomlásával a fenyegető folyamat, akkor mi lesz a dekarbonizációs terveinkkel, és mi lesz a magyar egyéb elképzelésekkel, amely a környezetvédelmét illeti?
Hát én azt gondolom, hogy a mostani helyzet az egy átmeneti krízis. Ugye ilyen helyzetekben az ember általában azt gondolja, hogy ez örökké tart. Reméljük, hogy ez nem fog örökké tartani. Ez a helyzet, ez normalizálódik. Én a magam részül azt gondolom, hogy Magyarország egy rendkívül, globálisan is rendkívül versenyképes autó- és járműgyártási iparral rendelkezik, amely éppen egy nagy átalakulásban van az elektromos járműgyártás irányába. Ezzel párhuzamosan épül fel Magyarországon egy nagyon jelentős akkumulátor, ipari értéklánc, és a kettő együtt az nagyon komoly sikereket produkálhat Magyarországnak hosszú távon. Én nem gondolom, hogy a mostani helyzet az ezt a pozitív jövőképet fundamentálisan ásná alá, hanem azt gondolom, hogy a helyzet normalizálódni fog, és ez az irány, ez egy gazdaságfejlesztési kulcsterület lesz Magyarországon a továbbiakban is.
Köszönjük az információt Kaderják Péternek, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjének.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.